Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
Köszöntöm Önöket! 4 év után ismét Budapesten vendégszerepel a kortárs tánc egyik legismertebb alkotója, a Párizsban élő, de albán származású Angeline Prezsocsáj. Az 1985-ben megalakított és a nevét viselő társulatával, a Balett Prezsocsájjal. 2020. februárjában a Nemzeti Táncszínház meghívására a Winterreise téli utazás Schuberti remek műre írt balettjét adták elő 12 táncossal. Most pedig a Margit-szigeti színpad várja őket július 20-án, ezúttal a Megunhatatlan és szinte minden nagy erős karakterű alkotói profillal rendelkező koreográfus kimeríthetetlen forrásához, a Hattyúktavához nyúlt. Az alkotói motivációról így nyilatkozott az Artist Business weboldalán Szent Györgyi Ritának. Feltétlenül meg akartam őrizni a mágikus tartalmat, a mese varázslatát. Megmaradt Csajkovszki mélyen romantikus zenéje, líraisága, ezt egészítettem ki egyéb műveiből válogatott zenei motívumokkal. Erre mintegy kontrasztként hangzanak fel olyan elektronikus zenék, amelyek kifejezetten abból a célból születtek, hogy a kortárs ívet megteremtsék Csajkovszki muzsikájának. Somodi Evelin Bán Teodórával, a Margit-szigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatójával beszélgetett a közelgő produkcióról.
Hogy lehetne az ő stílusukat behatárolni, miben tudnak akár újat mutatni a Hattyúktava történetével kapcsolatosan?
Azt gondolom, hogy nagy fehér balettek, mint amilyen a Csajkovszki Hattyúktavája, vagy a Giselle produkció is, amit ugye ezzel titulálunk, hiszen ők fémjelzik azokat a nagy dramatikus baletteket, amelyet az orosz és a francia társulatok honosítottak meg, alapítottak meg. Ez most bátran koreográfus Angeline Prezsocsáj hozzányúlt ez a koreográfiához, meg a történethez is. Egy picit hűen egyébként a történethez, de mégis korban áthelyezve, mali világ történései szerint lett ez színpadra állítva. Ha a színpadi vizuális megjelenést is ehhez alakítjuk, ehhez a történethez, akkor természetesen el kell szakadnunk a régi hagyományoktól, a hófehér tütüktől, vagy a királyi kastélyban a hercegnek az esküvőjétől, hanem ez áthelyeződik egy olyan mai világban, ahol felhőkarcolók vannak, tehát egy városi, egy urbánus környezetben, ahol egy gazdag fiúnak keresik a menyasszonyát, aki sajnos nem találja meg az igazi, de mégis a mese itt kezdődik. Egy olyan idillikus világba csöppen, ahol egy olyan lénnyel találkozik, egy olyan hattyúlánnyal lénnyel találkozik, aki számára megtestesíti az ideális partnert és a szerelmet egyaránt. És ugye nem csak Csajkovszki zenéjét, vagy nem csak a Hattyúktava Csajkovszki zenéjét, hanem más Csajkovszki művekből is válogatott a koreográfus, és ugyanakkor pedig elektronikus zenét is használ. Pont ezt a kontrasztot talán erősítve, hogy a jó és a rossz a valós világból egy álomvilágba köpenünk, és elkalauzul minket ez a mese ebbe a világba. Én azt gondolom, hogy mi felnőttek is szeretünk meséket hallgatni, látni, olvasni, hiszen gyermekkorunkban is ezzel nevelődtünk fel, és ebből szereztük meg azokat a érzelmi hullámokat, és épült fel a karakterünk, az egyéniségünk, ami egyébként a mai napig fontos, talán még mentálisan is, hogy legyen lehetőségünk kikapcsolódni, újraélni meséket, abban, hogy egy kicsit tovább tudjunk menni a valós életben. Tehát erre csábít most minket egyébként a Hattyúktava, majd a Margit-szigeti Színházán a francia társulattal. Egyébként még annyit szeretnék hozzátenni, hogy kortársként apostrofáljuk, de abszolút egy klasszikus, nagy technikára épülő balettről beszélünk. Tehát kiváló táncosokról, kiváló koreográfiáról, és ami a legfontosabb, hogy 21 órakor kezdődik az előadás, egy részben megy, de 1 óra 52 percet, és a csodálatos álomban részesül mindaz, aki részt vesz ezen az előadáson majd a Margit-szigeten.
Még egy dolgot kiemelnék, ugyanis a koreográfus az elektropop zenéből is merít. A klasszikus balett elemeit felhasználva alkalmaz ezek szerint elektropop zenét a Csajkovszki zenéje mellett, vagy egyfajta átdolgozást képzeljünk majd el?
Ez részben átdolgozás, de egyébként, mint említettem, pont ezt a kontrasztot szeretné erősíteni, vagy közvetíteni a közönség felé, hogy a neoklasszicizmus a klasszikus világból egy ideális világból, amiben élünk jelen pillanatban, megmutatja az ellentétét, ahol valóban minden érzelem és minden szépség még érintetlen és megmarad. Tehát ebben a kontrasztban, ebben a zenében azt gondolom, a zenei stílusoknak a találkozása erősíti ezt az üzenetet.
Táncverzum.
Jövő év szeptemberétől önálló táncpedagógus képzést indít a Pécsi Tudományegyetem kortárs és modern tánc szakirányon, amely szervesen beépül majd az intézmény művészeti karába, a zene és a képzőművészeti szakirányok mellé. A pedagógus alapképzés tanári gárdája részben a Pécsi Balett, valamint a helyben működő művészeti szakgimnázium, részben pedig a Tudományegyetem oktatóiból áll össze. Az új szak a szomszédországokból is várja a művészeket és pedagógus jelölteket. Vince Balázzsal, a Pécsi Balett művészeti vezetőjével és a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti karának docensével beszélgettem.
Táncverzum.
Pécsen van jelenleg is egy táncpedagógus képzés, amely a Magyar Táncművészeti Egyetemmel karöltve zajlik, de rövidesen a Pécsi Egyetem egy saját táncpedagógus képzést is elindít. Mikorra várható és milyen szakokon, hogyan képzelitek ezt el?
Ha minden igaz, és ha minden jól megy, akkor 2025 éveleje felé ugye a felvételik meg tudnak történni, és 2025 szeptemberében el tud indulni a táncpedagógus szak, ugye itt a BA-ról beszélünk.
Tehát az alapképzésről, három éves alapképzésről.
Az alapképzésről beszélünk. Itt kihelyezett kar működött a Pécsi Tudományegyetemmel és a Magyar Táncművészeti Egyetemmel karöltve. Pécsi művészeti élet az a 60-as évek óta a képzőművészet, zene, tánc nagyon erős, és a mostani Pécsi Tudományegyetemnek a művészeti karának a dékánja, Lengyel Péter, egy nagyon agilis művész, és szeretné erősíteni a művészeti kart. És így jött egyébként az ötlet. Hosszú-hosszú évvel kezdett, még Bolvári Takács Gábor volt a rektor, vele egyeztettünk, és gyakorlatilag ő is támogatta ezt az ügyet.
Mint a Táncművészeti Egyetemnek a rektora, csak hogy pontosítsuk.
Így van, bocsánat, a Magyar Táncművészeti Egyetem volt rektora, igen, Bolvári Takács Gábor volt még abban az időben. Vele egyeztettünk, és gyakorlatilag ő is támogatta akkor, amennyiben szeretnénk ezt külön csinálni, akkor csináljuk. Hogy miért szeretnénk? Hát egyrészt azért, mert a Pécsi Tudományegyetem művészeti karát erősíteni kell, pozícionálni kell. A másik pedig, hogy hát azért a Pécsi Balett, ne felejtsük el a Pécsi Művészeti Szakközépiskolát, ugye és gimnáziumot, megvannak itt azok a szakemberek, akikkel mi önállóan gyakorlatilag el tudjuk indítani ezt a szakot, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog. És úgy éreztük, hogy ha minden megvan ahhoz, hogy ebbe belefogjunk, akkor ezt csináljuk meg. Természetesen ugye aztán Fodor Márta lett a Magyar Táncművészeti Egyetem új rektora, természetesen vele is egyeztettük, elmondtuk neki, hogy ezt szeretnénk, azt gondoljuk, hogy ez nem csorbítja a Magyar Táncművészeti Egyetem erejét, hiszen nem erről szól a dolog. Azt gondolom, hogy nekem, aki már sok-sok évtizede a magyar táncszakmában van, pontosan tudjuk, hogy nekünk össze kell fognunk, és pontosan tudjuk, hogy bármit is csinálunk, egymást kell erősítenünk.
Milyen szakon indulna? Mert hát ugye azért itt több verzió van. Van a klasszikus balett, a kortárs és modern tánc, gondolom ez a kettő kerül azért elsősorban szóba. Mert hogy ez egy pedagógus képzés lesz, nem táncművész képzés.
Így van, ez egy pedagógus képzés lesz, ahogy egyébként most is a kihelyezett kar is egy pedagógus képzés, nem pedig tánc képzés. Kortárs és modern és próbavezető szak.
Akkor ezzel egy időben megszűnik a kihelyezett képzése a Táncművészeti Egyetemnek Pécsett?
Igen, ahogy nekik lejár, akkor mi már önállóan fogjuk indítani, igen.
Most van ott egy séma, egy tantervi háló, ami alapján most működik. Ezt módosítjátok-e tárgyakat tekintve, és egy teljesen új megközelítésben fogjátok-e végezni?
Azért nagyban támaszkodunk arra a tudásra, amit a Magyar Táncművészeti Egyetem a hosszú évtizedek alatt fölhalmozott. Ez egy fontos, de természetesen azért tudni kell, hogy a Pécsi Tudományegyetem egy őrült nagy egyetem, és nagyon sokféle szak van, ahol fantasztikus tanárok vannak. Megnézzük a lehetőségeinket, és biztos, hogy lesznek eltérések egy-két dologban, amiben úgy gondoljuk, hogy erősek vagyunk, azokat fogjuk választani. Ugye pontosan tudjuk, hogy itt bizonyos tantárgyak, amik vannak, azok kötelezők, és vannak felvehető pluszban lévő tantárgyak. Ott lehet egyébként eltérés, de elsősorban azért támaszkodunk arra a tudásra. Nem akarunk mi mást mi csak a saját erőnkből úgy gondoltuk, hogy akkor, ha tudjuk, akkor folytassuk és adjuk át továbbra is azt a tudást egyébként, amit a magyar táncszakma az elmúlt évtizedekben felhalmozott. Szomszédos országokat is szeretnénk majd egyébként megszólítani. Nagyon azt gondoljuk, hogy mint egy ilyen Balkán kapuja, mi gyakorlatilag a művészeti karon meg tudjuk szólítani a mellettünk lévő országok művészeit is. És a doktori iskola is azt gondolom, hogy egy olyan dolog, ami lehetséges, hiszen a Pécsi Tudományegyetem mindent tud, és minden szakembere megvan ahhoz, hogy ez létrejöhessen.
Táncverzum.
A vonal túlsó végén Ungvári Juditot köszönhetem, aki egyben kolléga is, de szakíró is, méghozzá kritikus, és minden évben részt veszel a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján. Az idei a 36. volt, nem olyan régen ért véget, lényegében végigkíséred az ott zajló folyamatokat, és természetesen írsz is róla. Mennyire jellemző az, hogy a táncszínházak egyre nagyobb arányban, vagy egyre nagyobb részvétellel vannak jelen ezen a fesztiválon? Noha, ugye alapvetően mégiscsak a prózai színházaknak lett szánva ez a rendezvény.
Köszöntöm a hallgatókat, szervusz! Hát azt nem lehet mondani, hogy a táncszínházaknak roppant erős lenne úgy összességében a részvétele ezen a fesztiválon, viszont azért az egy általános jelenség, hogy egyre inkább fogalmazunk úgy, hogy összecsúsznak a műfajok, tehát nagyon sok olyan előadás keletkezik, amelyben a táncnak, illetve a zenének sokkal fontosabb szerepe van, mint ahogy azt megszoktuk. Tehát kicsit összművészetivé nőnek ezek az előadások, és hát tulajdonképpen erre most is láttunk ugye példát a Bekecs Táncszínháznak az előadása személyében, hogy így mondjam, amely gyakorlatilag egy ilyen hasonlóan összművészeti produkció volt. És hát nem csak ez, hanem tulajdonképpen több zenés, illetve táncot mondjuk így fókuszba tevő produkció szerepelt most is a fesztiválon. Említhetném a Nagyváradi Csárdás királynőt, ugye értelemszerűen az operett műfaj pont egy ilyen jellegű műfaj, amelyben a táncnak is roppant nagy szerepe van. Nem csak ezt, hanem szerepeltek a Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház társulatának tagjai egy Pintérbér a Parasztoperával. Ebben is nagyon nagy szerepe volt a táncnak, a mozgásnak, illetve a mozgás bizonyos, mondjuk így, hogy groteszk elemeinek, amelyel megpróbálták ugye ezt az előadást köríteni, megemelni. Az érdekessége, hogy tulajdonképpen ebben a Tomcsa Sándor Színházas előadásban ugyanaz a koreográfus szerepelt, nevezetesen Györfi Csaba, aki a Bekecs Táncszínházi produkciót is jegyezte a fesztiválon. Tulajdonképpen ilyen értelemben van szerepe a fesztiválon a táncnak, illetve a mozgás műfajának, a zenének. Az utóbbi években mondjuk ez biztos, hogy megfigyelhető, hogy több ilyen produkció keletkezett, de azt nem lehetne mondani, hogy kimondottan táncprofilú előadások lettek volna eddig a fesztiválon.
Egyre inkább lehet azt látni, hogy az egyes darabok rendezői van úgy, hogy koreográfusok is, egyben, ez számomra úgy tűnik, hogy egyben biztosítéka annak, hogy ezek a táncbetétek nem egy stilizált esztétikai jelleget öltenek, hanem maguknak a mozgásoknak és a koreográfiáknak is külön mondandója, üzenete van a prózán kívül.
Szervesebb részei a produkcióknak a mozgáselemek, kicsit ilyen összművészeti produkciókat lehet azért látni, és az általános tendencia egyébként, tehát ez nem csak a nyilván ezeknek a, mert itt azért döntően határon túli színházak szerepelnek ezen a fesztiválon, ugye ez a profilja lényegében ennek a fesztiválnak, hanem azért Magyarországon is megfigyelhető, tehát azért ezt észre lehet venni, hogy kicsit összművészetiség felé tolódunk egyre inkább.
A Bekecs Táncszínháznak a darabja talán egy kicsit ebből ki is emelkedik. A címe az volt, hogy Kit szerettél, Madács. Ugye ez egy Nyárád Szeredai, viszonylag kisebb együttes. Milyen oldalról közelítettél meg ezt a témát?
Őket azért is érdemes egyébként kiemelni, ha már táncról, illetve mozgásfókuszú színházakról beszélünk, mert díjat kaptak, tehát azért el is ismerték az előadásukat a fesztivál végén, és pontosan ezt az összművészetiséget ismerték el, tehát a Györfi Csaba munkáját díjazta a fesztivál zsűrije. Gyakorlatilag ténylegesen táncszínházi produkcióról beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy nem csak a mozgás volt fókuszban. Az előadás két monodrámából született meg, tehát két monodrámából nagyon jó dramaturgiai érzékkel gyúrta össze éppen a említett Györfi Csaba, aki ugye koreográfusként, rendezőként, sőt még szereplőjeként is résztvevője volt ennek az előadásnak, és ez a két monodráma ez Madách Imrének az édesanyjának és a feleségének a monológiait tartalmazza. Az egyik azt hiszem Lidert Lánga címe, a másik pedig Kit szerettél Ádám, Tépataki Lászlónak a monodrámái, és ebből alkotott meg a György Csaba egy olyan előadás, amely tulajdonképpen a Madácsnak ezt a furcsa háromszögét mutatta be, hogy hogyan örlődött ő az eléggé erőteljes és mondjuk így, hogy nagyon konzervatív világot képviselő édesanyja, és a furcsa, bolondos, hát kicsit talán exaltátnak is nevezhető felesége között, akitől ugye el is vált a történet szerint, már hogy a történelem szerint, az ember tragédiája évája alakjában egy picikét azért a Fráter Erzsébet alakját is láthatjuk, nagyon sok helyen köszönnek vissza ugye azok a momentumok az Éva alakjában, amik ugye a Fráter Erzsébet figurájához köthetők a valós életben. Ez a darab ez gyakorlatilag ezt a örlődést próbálta bemutatni, hogy hogyan viszonyult ez a három személy egymáshoz, és kvázi hogyan nem tudott dönteni, úgymond Madách a két nő között. Hát ugye nyilván lehetetlen is, mert olyan kötődések ezek, amelyek lehetetlenné teszik azt, hogy igazából döntsön. Ez a konfliktus, ez tulajdonképpen túl azon, hogy egy irodalomtörténeti érdekességet is bemutat, ha belegondolunk, hány családban képzelhető el. Tehát, hogy az anyós és a menny között feloldhatatlan konfliktusok vannak. Egy sokkal általánosabb érvényű mondani valót is tartalmazott. A kivitelezését illetően ennek az előadásnak nagyon fontos, hogy nagyon egyszerű, nagyon letisztult, nagyon szép képet mutatott az előadás, nagyon kevés eszközzel dolgoztak. Középen a díszlet az gyakorlatilag egy ilyen kereszt alakú pást szerűség volt, ami hát ugye nyilván áthallásos megint csak, tehát mintha Madách keresztjét láttuk volna. És Madách ugye ezek között, mint néha a szerető bukkan fel. Tulajdonképpen a két nőnek a monológiait, a visszaemlékezéseit halljuk, kvázi egy olyan idő pillanatban, amikor a Madách már nincs, tehát amikor már meghalt. És akkor egy kicsit ugye ez a két nő visszaemlékezik, próbálja visszaidézni az életét. Nagyon szomorú sorsa lett egyébként a Fráter Erzsébetnek, tehát tulajdonképpen ő eléggé lent végezte. A Madách gyerekek közül is nem mindegyiknek volt azért felhőtlen a sorsa, az egyik gyereke az elmegyógyintézetben végezte. Tehát elég szomorú képet mutatott ez a család, annak ellenére, hogy ugye neki köszönhetjük a magyar irodalom, azt lehet mondani, hogy talán legszebb remek művét. Bizonyos mozgás azért történik az előadásban, főleg a Fráter Erzsébet jeleneteiben, tehát ő azért meg van koreografálva, nem tudom más, hogy mondani egy csúnya szóval. Az ő mozgása az koreografált mozgás. Az idős hölgyék kevésbé, vagy legalábbis kevésbé látványos, de mind a ketten szöveget prezentálnak a darabban, tehát ez azért jóval erősebb, nem véletlen, hogy talán táncszínházként apostrofálja most már magát a Bekecs. Elég sok olyan dolgot lehetett az utóbbi időben tőlük látni, irodalmi alapanyagból földolgozva, amiben bizony nem csak a mozgásnak, nem csak a koreográfiának, hanem a szöveges színészi jelenlétnek is nagyon komoly szerepe van, és itt is ez volt a helyzet.
Köszönöm szépen Ungvári Juditnak, igazán izgalmas beszámoló volt. Gondolom a többi darabról is bőven lehet még beszélni, talán erre majd még a jövőben szót ejtünk, vagy alkalmat adunk.
Táncverzum.
Önök a Táncverzumot hallották, és két hét múlva ismét jelentkezünk 14:30 itt a Trend FM-en, de az egyes riportokat, interjúkat meghallgathatják a Trend FM YouTube csatornáján is. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra!
Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu.